Üdvözöljük hallgatóinkat, a Szószátyár műsorát hallják, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Sugár Ágnes a szerkesztő, Bence József készíti a felvételt. Köszönjük nekik, és ma is hallgatói kérdésekkel fogunk foglalkozni, mert óriási restanciánk, hogy mondják magyar restanciát, ügyhátralékunk van.
Igen, nagyon jó. Ügyhátralék.
Jó. Vágjunk bele szerintem.
Igen.
Van itt egy olyan kérdés, amire nem tudom a választ, de időről időre felmerül. Robi nevű hallgatón kérdezi, egy videót lát, amiben a srác úgy fogalmaz többször is, ami feltűnik, mert én nem így mondanám, akkor olyat válasszál. Én úgy mondanám, olyat válasz, bontsad szét, mondja bontsd szét helyett, folytassad azt a gondolatmenetet, ahelyett, hogy folytasd, elvarázsoljad a partneredet, ahelyett, hogy elvarázsold. Miféle videót nézhet? Na mindegy, hagyjuk. Szóval a kérdésem, hogy nyelvileg ez milyen fogalmazás? Mert nem minden igét mond így, amit mondhatna, és más videóiban nem tűnt fel ilyen ragozás. Érdekelne, hogy hogyan kerülnek ezek a szavak felszólító módba, és miért?
Hát nem a felszólító módról van szó, mert mindkét alak, amit ő szembeállít, mind a kettő felszólító mód, olvasd és olvassad.
Hát kétféle felszólító módról van szó.
Igen, igen, igen. Tehát az, hogy miért van felszólító módban, az most ebből a szempontból nem érdekes.
Nem, ő azt kérdezi, értem, hogy hogyan kerülnek felszólító módba, azt úgy érti, hogy hogyan alkotjuk a felszólító módjukat.
Így van.
A rövidebb módon, vagy a hosszabbik módon?
Így van, van rövidebb és van hosszabb. Hát erre csak azt tudjuk mondani, ez így van, a magyar nyelvtanok is már régóta szépen felsorolják a rövidebb meg a hosszabb felszólító módot. Stílusában van különbség, a hosszabb az, hogy mondjam, fesztelenebb, oldottabb, mindennapig, barátságosabb, igen, igen.
Én azt mondom, hogy ez azon ritka esetek egyike, amit a nyelvészek úgy hívnak, hogy szabad váltakozás, hogy tulajdonképpen szabadon választhatunk a kettő között, és én nem érzem a stiláris különbséget sem, de olvastam egyszer, nem tudom megmondani, hogy hol, sajnos nem emlékszem rá, de azt tudom, hogy Deme László írta, ez a híres nyelvész, aki 10 éve halt meg körülbelül, vagy még annyi sincs.
Igen.
Ő írt egy hosszú tanulmányt arról, hogy a magyar nyelvterületen mindenfele milyen különbségeket éreznek az emberek a rövidebb és a hosszabb felszólító mód között.
Aha.
És azt találta meglepő módon, hogy a legváltozatosabb különbségeket találják. Sok helyen például az egyiket udvariasabbnak találják, a másikat udvariatlanabbnak.
Aha.
Általában a hosszabbat találják udvariasabbnak, de ezt tudjuk, hogy ez egy úgynevezett univerzális vonása az emberi nyelveknek, hogy a udvariasabb megfogalmazás hosszabb szokott lenni, a rövidebb szokott lenni az udvariatlanabb, de sok más különbséget is éreznek az emberek benne. De azt kell mondanom, hogy ez se lett meg engem annyira, mert ahol szabad váltakozás van, ahol tényleg semmi különbség nincs két alak között, ott szeretik a beszélők valamilyen különbséggel felruházni,
igen,
az eltérést,
igen,
és azt,
igen,
mondani, hogy
igen,
hát ez mást, igen, jelent. De nagyon érdekes esettanulmány, ez a Demeféle esettanulmány arról, hogy azt, hogy pontosan milyen különbséget látnak bele, annak nincsenek különösebb, mélyebb történeti vagy hasonló okai, hanem a közösségek egymástól szinte függetlenül kialakítják a szokásukat, hogy melyiket milyennek érzik.
Mondjuk el azért, hogy ez csak is a tegező formában létezik, ez a különbség, tehát hogy te hozd, vagy te hozzad, és csak is a határozott vagy úgynevezett tárgyas ragozásban. De nem igaz.
Nem, mert válaszszál.
Igazadban van válasz. Jó, igen. Tehát a tegező felszólításban van ez a különbség.
Az különben külön érdekes ennek a története, nem tartozik ide egyébként, csak gyorsan elmondom, hogy a válaszszál, tehát a rövid és a hosszú alanyi ragozású, tehát nem határozott tárgyal járó alak, az valójában úgy alakult ki, hogy a válaszszál az az ikes ragozásból van átvéve. Hogy tulajdonképpen úgy volt, hogy a nem ikes igék azok rövid felszólító módúak voltak, az ikes igék meg hosszúak. Tehát egyél, ugye, ott nincs is olyan, hogy így, vagy egy,
hát
vagy nem tudom.
Hát réges így.
De igen, valójában, mivel az ikes ige, annak egyél, igen, volt a szokásos, igen, felszólító módja, míg a hoznak nem létezett hozzál alakja, mert az nem ikes ige. És ezért aztán a kettőből van, kialakult egy olyan, hogy minden igének mind a kettő megvan.
Ezért van, ne vigy minket a kísértésbe.
Így van, ugye? Mert az nem ikes ige volt.
Mert az nem ikes ige, de ma már vigyél is van. Hát igen, Én mondom, egy kicsit bizalmasabbnak érzem, tehát azt mondom, hogy, és légy szíves, hozzad magaddal az irataidat is, ezt barátságosabb vagy bizalmasabbnak érzem, mint azt, hogy hozd magaddal az irataidat is.
Jó, jó, csak tudjál róla, hogy más magyar beszélők egész más különbséget éreznek ezt. Vagy akár a fordítottját, hogy a hozzad az udvariasabb, vagy a kevésbé sürgető felszólítás. Nagyon érdekes. Na most itt a Robi nevű hallgatónk úgy tűnik, hogy ő csak a rövidet találja. Ez nagyon ritka különben, hogy valaki csak az egyiket találja elfogad, vagy szokásosnak, mert én úgy tudom, hogy a magyar nyelvközösségben általában mind a kettő szokott élni.
Igen.
Ő úgy érzi, hogy neki a rövid a természetesebb, ilyen változat is lehet.
Ez ízlés dolga.
Abban nem tudunk neki segíteni, hogy mi a különbség a kettő között, mert általában nincs megfogható vagy rendszeres különbség a két felszólító mód között. A következő kérdésre szintén nem tudok válaszolni, nem tudom, hogy te tudsz-e. Hisler András kérdezi, cserben hagyta a nyelvérzéke, idéz a Mancsból, a világ legjobb 10 régészeti projektje közé választottak valamit, valamilyen projektet. És ő elgondolkozott azon, hogy a világ 10 legjobb régészeti, a legjobb 10 régészeti projektje, vagy a világ 10 legjobb régészeti projektje, melyik a jó? A. Az a 10 legjobb, B. A világ legjobb 10, C. Mindegy. És ez elé a választás elé állít minket. Nem tudom megoldani a kvíz feladatát.
Én sem tudom.
Illetve hát én azt mondom, hogy C. Nekem mindegy.
Igen, igen. A világ legjobb 10 projektje. A világ 10 legjobb projektje. Én is úgy érzem, hogy mindegy. Igen. Egyébként gyakran van a jelzők sorrendjében különbség, néha a nyelvtan vagy a stílus is előírja.
Tehát
egy, hát azt mondom, hogy egy ragyás, idős arc, az inkább így van, mint hogy egy idős, ragyás arc.
Jó, hogy elfogadhatóságbeli különbség, vagy szokásbeli különbség,
igen,
az van, de igen, jelentésbeli különbség nem szokott lenni.
Nem, nincsen.
Ehhez kapcsolódik egyébként Kurusz Zsuzsa hallgatón kérdése is. Éppen szöveget szerkeztek, és feltűnt, hogy nem hangzik jól, szinte hibásnak érzem, hogy belvárosi szűk helyiségben működött egy intézmény. Kényszerem volt, hogy javítsam szűk belvárosi helyiségre, és elgondolkodtam, vajon van-e valami szabály a nyelvünkben, hogy a jelzőknek mi a sorrendje. Tehát ugyanezt kérdezi tulajdonképpen. Én erről írtam egyszer a Nyelv és Tudomány portálon.
Mit írtál?
Hát azt írtam, hogy a jelzőknek van egy jelöletlen sorrendjük a világ összes nyelvében, és ami nagyon érdekes, hogy ez a sorrend azonos a különböző nyelvekben,
igen,
de ez csak ilyen nagy osztályokra vonatkozik, tehát jelzők nagy csoportjaira, hogy mondjuk szín, anyag, hogy a dolgok anyagára utaló jelzők mindig közelebb vannak a jelzett szóhoz, mint a színükre utalók, mintha az valami bensőségesebb tulajdonság lenne.
Egy kék sejem nadrág.
Igen, és hogy mintha ez valami bensőségességtől függne.
Igen.
Például az, hogy honnan származik az egyáltalán nem belsőséges, tehát egy francia kék sejem nadrág, ott ugye a francia az a legtávolabb kerül az alaptaktól, mert az nagyon nem a belső tulajdonsága, és van egy ilyen tendencia, és ez a világ minden nyelvében megfigyelhető, függetlenül attól például, hogy egyébként a jelzőt, azt a jelzett szó elé rakják-e, vagy után.
Aha.
Itt közelségről van szó.
Aha.
Tehát azokban a nyelvekben, ahol a jelzett szó után rakják, ott a sejem lesz a szó a főnév után az első, utána a színe, és utána a származása.
Egy nadrág sejem kék.
Igen.
Nekem is valóban, hát ugye én angolul jól tudok, és ott is ez van, tehát magyarul is azt mondom, hogy egy bájos régi házban lakik, és angolul is lovely old house,
és nem fordítva.
És nem fordítva.
Mert a bájos az szubjektívebb, igen, ez is benne van ebben az osztályban. Nagyon érdekes különben, hogy két magyar származású amerikai, nem tudom, hogy érdekes-e itt abból a szempontból, hogy magyar származású, de azért furcsa egybeesés, hogy pont magyar származású nyelvészekhez kötődik ez a felfedezés, az egyik a Zeno Wendler, a másik pedig Robert Hetzron, ők írtak erről, és mind a ketten magyar származásúak, és azt hiszem, hogy benne volt az osztályozásban az is, az Zeno Wendler féle osztályozásban, hogy minél szubjektívebb valami, annál távolabb van az alapszó, az alaptaktól.
Vagyis a magyarban annál hamarabb kell mondani.
Igen, és ezért van az, hogy egy bájos régi ház, mivel a bájos az a te megítélésed, a régi az objektív dolog. Na most az nem megítélésbeli, és ezért van az, hogy a bájos előbb van,
igen,
mint a régi.
Na most ebből a szempontból nézzük meg Kuruc Zsuzsa kérdését.
Hát ez az. Hát ez
a szűk belvárosi helységről. Mert ő feltehetően úgy érzi, hogy a belvárosi az nem szubjektív, hát az egy objektív kérdés. A szűkbe talán már valami ítélet van, mert hiszen nem azt mondja, hogy 6 négyzetméteres, hanem hát a szűk azért az egyfajta ítéletet tartalmaz, egy minősítést tartalmaz.
Főleg azért, mert kell tudni, hogy minek a szempontjából szűk. Így tehát van. Ha például arról van szó, hogy egy rendezvényt akarunk szervezni, és ahhoz túl kicsi, akkor ott feltétlenül valami külső megítélés, aminek az alapján a szűk voltát megállapítjuk.
Így van, holott az lehet egy sokkal nagyobb helység, mintha mondjuk egy trafik. Ról beszélünk.
Igen.
Tehát ez szerint, a logika szerint talán valóban, amit ő is mond, hogy szűk belvárosi helység talán valamivel indokoltabb.
Természetesebb, igen. Igen. Másrészt viszont a belvárosi, az, hát igen, attól függ, hogy származásnak tekintjük el, mert ha azt igen. abból indulnánk ki, de valóban ez nem olyan származás, mint amikor a bugyogóra mondtad, hogy francia, mert az tényleg egy, a gyártási helye, vagy a származási helye, az nem az ő belsőséges tulajdonsága, nem az ő belső tulajdonsága, míg egy helység, hogy hol van, az igen. nem egészen olyan, mint egy származási hely. Tehát én igazat adok neki, hogy a szűk belvárosi helyiség az univerzális, ugye minden nyelvre jellemző ismérvek szerint is, úgy hát természetesebb, igen, ahogy
igen,
ő mondja.
Igen, csak a szűk azért az pont határeset, mert
igen.
föl lehet fogni objektív mércének is, hát valami szűk, mert szűk, de nem arról van szó, hogy gusztustalan például, mert az úgy van, hogy egy gusztustalan belvárosi helyiségben, én is úgy mondom, és nem egy belvárosi gusztustalan helyiségben. Ugye, mert az tényleg
így
teljesen
van.
Szubjektív.
Így van. Igen, hát sokszor előfordulhat,
magyarán hogy... mondva, az is szubjektív, hogy mi szubjektív.
Igen. És igen, és nagyon fontos az is, hogy ezek a nagy osztályok, jelző osztályok, amik például az Zeno Wendler szerint csak meghatározott sorrendben szokták egymást követni, hogy melyik osztályba sorolunk bele, ha nem is szubjektív mindig, de változhat, és nem teljesen stabil. Az előző példa persze a világ 10 legjobb projektje, vagy legjobb 10 projektje, ott a 10 és a legjobb között nincsen ilyen sorrend, tehát ott nem tudjuk őket besorolni, mind a kettő egyfajta ilyen kiválasztás. Bár mondhatnánk, hogy a legjobb az szubjektív.
Igen.
Na most az is lehet, hogy azért ingadozik ez a kettő, és Hirschler András kérdése, amit először mondtunk, az pont azért nem tudunk rá határozott választ adni, mert ha így nézem ilyen, ha úgy nézem olyan,
Ráadásul ő pont arról beszél, hogy valakik valamilyen hivatalos rangsort adtak ki, és ez szerint a legjobb már nem szubjektív ebben az esetben, hanem hát a rövid listába értem. Való tartozás jelent.
Jó. Talán még egy megjegyzést tennék ezzel kapcsolatban, aztán lezárhatjuk ezt a témát, hogy amellett, hogy a jelzők egymás utánja a nyelvekben, a világ összes nyelvében egy meghatározott sorrendet szokott követni, persze, ahol nagyon lazán kell értelmezni azt, hogy meghatározott sorrend, nagy osztályokról van szó. Ez összefügg azzal is, hogy mely jelzők képesek a főnévvel még szorosabb egységet, például összetett szót alkotni. Ugye az előbb mondtuk az anyagokat.
Igen.
Ugye az anyag az a legbelső tulajdonsága egy tárgynak, hogy miből készült, és ezek szoktak a leginkább összetett szót alkotni a főnévvel. Tehát a selyem bugyogó az annyira, a selyem, az anyaga az annyira közelről tartozik a tárgy nevéhez, hogy ezek szoktak a leginkább összetett szót alkotni velük.
Meg hát öregasszony és óváros.
Így
is,
van,
ugye?
Így van. Igen. Jó, menjünk tovább. Bola István.
Igen.
Nagyon tömör a kérdése, és nagyon közismert a probléma. Felesége kérdezte, jó-e úgy használni, hogy ízlöljen? A felszólító módban akarja mondani ezt, hogy ízlik. És ez egy közismert probléma magyarban. Más nyelvekben ehhez hasonló problémák vannak. Nevezzük meg a nyelvészeti nevét, mondjuk ki ennek a jelenségnek, úgy hívják, hogy defektivitás. Tehát bizonyos szavak, bizonyos alakban valami ismeretlen okból nem szeretnek szerepelni.
Igen.
És csak akkor mondjuk beszélünk defektivitásról, ha ez teljesen szavanként változó és megjósolhatatlan furcsaság.
Hát azért itt elmondhatjuk.
Itt van ugyan egy közös vonásuk az ilyen ízlik. Igen.
A siklik, ugye a villamos vezető hirtelen fékezett, nehogy a villamos kisik.
Koljék.
Koljék. Ajajajajaj, igen. Hát ez volna a technikailag helyes alak, de ezt kerüli a nyelvszokás, és nem mondunk ilyet, hanem azt mondjuk, hogy mert különben kisiklik a villamos.
Igen, tehát te azt akartad ellenem vetni, hogy itt azért valami szisztém, valami hasonlóság van az ilyen szavak között, mert mondjuk ki, hogy micsoda.
Az, hogy más alhangzó plusz L-re végződnek. Izl. Igen. Csuklik, izlik, siklik, csuklik, siklik, és így tovább. Igen,
de én továbbra is fenntartom azt, hogy ez nem nagyon rendszerszerű, mert igaz, hogy ezek a defektív szavak, ezek a defektív igék a magyarban mással hangzó plusz erre végződnek, de ezen belül, ezen a csoporton belül óriási különbségek vannak, mert például a csuklik, csukoljon, az sokak számára hát nagyon természetes.
Én soha nem mondanék ilyet. Hát, adjál vizet a gyereknek, hogy már ne csukoljon.
Hát szerintem nagyon sokan elfogadják, és jónak tartják. Erről különböző vizsgálatok készültek egyébként. Ugye az is jellegzetes, hogy itt a ezek a magánzó betoldás, betoldóigék, ugye?
Igen.
Amelyek bizonyos alakokban megjelenik a magánhangzó, más esetekben nem jelenik meg a magánhangzó. Ezeknél tapasztaljuk ezt a felszólító módban, és a 6-7 végűeknél még, tehát ahol mindenképpen még egy másolhangzónak kellene jönnie,
igen.
És ott akkor három másolhangzó találkozna, ahogy a hallgatónk is példájában is látszik, izljen, ugye ott egy zöllöjjön,
igen.
Találkozik, amit a magyarban nem, ami nem létezik a magyarban,
igen.
Viszont feloldani se tudjuk elég jól, mert a valamiért, ismeretlen okból az ízeljen, az nem hangzik olyan jól. De különbségek vannak ezen az osztályon belül is, hidd el, mert ezt megmérték a kollégáim, és nagy eltérések vannak, és vannak például olyan igék, ahol semmilyen módon nem fordul ez elő. Érdekes ige például a vedlik, amit semmilyen módon nem hajlandók az emberek feltételes módba tenni, vagy hat-het, vagy bocsánat, felszólító módba tenni, vagy hat-hettel ellátni.
Tavasz van, itt az idő, hogy a kutya.
Hát nem mondom ki, hogy vedlőjen.
Bekezdjen, igen.
És
igen.
Ebbe például belejátszhat az, hogyha itt kitennénk azt a magánhangzót, amit megkövetelne a magyar nyelv, hogy ne legyen más hangzótorlódás, akkor azt találnánk, akkor azt kapnánk, hogy vedeljen, ami viszont egy létező másik igéhez hasonlít.
Igen.
Lehet, hogy ez játszik közre, de minden esetre még ezek között is vannak különbségek. Tehát a rövid válasz a hallgatónknak az, hogy ezek defektív igék, mondja ezt a feleségének.
Igen.
Hogy,
igen. És hogy
kedvesem, ez defektív.
Ne használja.
Igen, én már olvastam egyébként komoly, szeriőz magyar nyelvtanban, hogy kerüljük el ezeket az alakokat, ami hát azért vicces, mert egy nyelvtanban nem illik be ilyen morális útmutatás.
Igen.
De tényleg nem lehet más tenni, ilyen alakok. Most sok nyelvben létezik ez egyébként, hogy valamilyen oknál fogva egy bizonyos helyen ott egyszer nem lehet képezni ezt az alakot.
Egy vakfolt van.
Igen, érdekes jelenség ez a nyelveknek. Jó, Ádám, melyik legyen a következő?
Itt van Karádi Éva kérdése. Olvasom. Tudunk-e a Verne Gyulához hasonló példákat angol-amerikai írók nevének magyarítására a Shakespeare Vilmoson kívül? Hát nem. A Verne Gyula ugye az Jules Verne, francia regényíró, és abban az időben vált népszerűvé, ugye az 1880-as, 90-es, 900-as években, amikor még szokás volt így átfordítani a neveken, és mivel ifjúsági szerző volt, hát nagyon sok példányban, nagyon népszerűen, fiatalok körében, én mind a mai napig így mondom.
De várjál, akkoriban az angol szerzőkkel is így jártak el?
Na
tehát
most,
akkor Dickens, Károlyt írtak? Vagy
én ilyet nem láttam. De olyat láttam, hogy nem tudom én micsoda, a Boldog Herceg Wilde Oscartól.
Aha.
Vagyis ugye ez a tól, ez a kicsit németes, ugye von Oscar Wilde megfogalmazás. Tehát nem volt ismeretlen. Csak úgy látszik a Verne Gyula, ja, és egy német író, Mai Károly, az is ugyanígy járt, ugye Karl May.
És az is ifjúsági szerző.
Az is ifjúsági szerző, és őt is pontosan így hát adták. A korai szocialisták is szerették ezt csinálni, tehát Marx Károly.
Tényleg.
És Engels Frigyes.
Érdekes, az oroszokkal viszont nem csinálták ezt, ugye?
Nem. Lenin, Vladimir nem csinálták. Úgy van. Hát jó, mert a korai szocialisták nem az oroszokkal foglalkoztak, hanem a szocialisták.
Ja, hogy a korai, bocsánat, úgy érted, igen, a korai,
igen. A Lenin már ne haragudj, az igen, igen,
nem
volt,
korai,
az
és nem korai.
Igen. Érdekes még a vallási életben is, mert amit... hogy mondjam, amit közfogyasztásra, főleg a protestáns egyházak, ugye hát ők azért szerettek mindig is könyvet adni a hívek kezébe, nem csak a Bibliát, hanem más hitbuzgalmi vagy vallási könyveket. Egy híres német teológus, Karl Barth, például én láttam magyar nyelvű könyvét, ami hát nem olyan régen jelent meg, és Barth Károlynak volt odaírva. Ugyanúgy John Wesley,
tényleg a Wesley János.
Így van, ugye a metodista egyház megalapítóját, a mai magyar metodisták Wesley Jánosnak nevezik.
Érdekes. Ezt, pedig nem, azt hiszem nincs magyar... Tehát nincs nem magyar származású, vagy nincs semmi magyar vonatkozása.
Nem, de hát a felsorolt urak sem azok.
Igen, igen, nagyon furcsa.
Egy régi angol szerző, John Bunyan, írt egy szimbolikus művet, a Zarándok útja címmel, hát a földi boldogságról és boldogtalanságról. Láttam magyar nyelvű kiadását, jó, a 10-es, 20-as évekből, Bunyan Jánosként.
Hát
ezt tudom mondani.
De ez a szép irodalomból nem nagyon ismerünk.
A Karádi Éva kérdésére nemmel kell válaszolnunk, mert angol-amerikai írók nevéből nem szokták csinálni.
Na most belejátszik még az, hogy a nagyon régi szerzőknél, hát ugye ott összemosódott sokszor az egyházi, meg a, hát igen, nehéz megmondani, mert ott mondjuk az hogy Szent Tamásnak nevezzük, Szent Tamást, ugye,
az,
hogy lefordítjuk magyarra, az ugye abból ered, hogy általában a szentek nevét lefordítjuk. Tehát őt nem mint szerzőnek a nevét fordítjuk le, hanem mint szentnek.
Igen, az van, de a szentek már az uralkodókhoz csapódnak nyelvileg, hiszen a pápának a nevét
az uralkodók nevét mindig lefordítjuk.
És Ferenc pápát így van, mondunk. Így van. Igen.
És vannak ezek az átmeneti esetek, mint a Mórusz Tamás, ugye? Ahol nem tudom, hogy még ma is használjuk ebben a formában a nevét.
Igen.
De ő egyben egyházi ember is volt, szóval a fenet.
Hát minden szerző a régi időkben talán, igen.
Jó. Gimes Katalin.
Azt mondja Gimes Katalin, hogy lenne egy problémám. Látom én ezt a problémát, azt írja. A határozatlan névelő és a határozott névelő gyakori egymás mellé állítása. Például egy az American Journal of Medicine által publikált brit kutatás. Vagyis ugyanúgy mondhatnám, hogy vettem egy az emberi lélek mélységeit feltáró könyvet, és így tovább, és így tovább.
Azt mondja, rengetegszer találkozik ezzel, de csak írásban. Hát persze, hogy csak írásban találkozik vele.
Igen.
Hiszen ilyen, ehhez igeneves szerkezetnek kell lennie, hogy ez előforduljon. Ugye egy az itt és itt publikált,
így van,
az
így
egy igeneves szerkezet.
Így van. Tehát egy a műemlékeket felsoroló mű, és így tovább. Ez egy kimódolt és írásbeli szerkezet. Ez technikailag kifogástalan, mert az egy után alárendelt mellékmondat kezdődik, amelynek joga van a saját névelőjét használni.
Hát igeneves formában, tehát nem ragozott mondat, de igeneves szerkezet.
Jó,
így
igen.
Van.
Igen.
Csak az, hogy ezt csak írásban találjuk, az természetes, hiszen szóban nem így nagyon van, szoktunk eleve ilyen bonyolult igeneves szerkezeteket.
Abba igaza van Gimes Katalinnak, hogy ez nem szép, ez nem szerencsés. Hát, ha lehet elkerülni, kerülje el, de máskor meg igenis a közlés egyértelműségét, tisztaságát kell előnybe.
És hát a szerkezet ez diktálja, tehát ha már valaki azt választja, hogy igeneves szerkezet használ, akkor így kell tenni.
Igen.
Köszönjük szépen a figyelmet, egy pár perc múlva fogunk visszatérni. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És folytatjuk. Üdvözöljük hallgatóinkat, folytatjuk a Szószátjár műsorát. Én Kálmán László vagyok.
Én pedig Nádasdy Ádám.
És hallgatói kérdésekkel kezdtünk el foglalkozni, és így is fogjuk folytatni. Itt van mindjárt Tamás Károly kérdése. Aki bevallja, hogy utálja a de is pároskötő szót, ez biztos, hogy túlzás, mert... csak egy bizonyos használatát kifogásolja egyébként. Tehát a következő példát
de
mondja...
Utálni bármit szabad, Laci, ez emberi.
Igen,
jó.
De én nem hiszem, hogy ő igazán utálná. Ő csak egy bizonyos helyzetben nem érzi indokoltnak, fogalmazzuk így. Én szeretem tompítani az ilyen indulatokat.
Jó.
Azt mondja, a Dunántúlon délnyugat déli szél fog fújni, de az Alföldön is megélénkül a déli eslégi mozgás.
Igen.
Kérem a professzor urakat, mondják be a rádióba, hogy ez hibás, vagy legalább mutassák ki azt, hogy a németből jött, mert a magyarban a helyes forma és az Alföldön is megélénkül a délies légmozgás, vagy akár így, sőt, az Alföldön is megélénkül a délies légmozgás. Lehet azt érteni, miért van szinte kitiltva a nyilvános használatból ez a remek szó, hogy sőt. Na most kérem szépen.
Sőt, az nagyon remek szó.
Kérem szépen, ez az egyetlen dolog, amiben egyetértek egyébként hallgatva, hogy a sőt, az tényleg egy remek szó, de amúgy nem értek vele egyet.
Igen.
Először is nem hibás. Tehát az, hogy a de az Alföldön is megjelenik a délies légmozgás, egyáltalán nem hibás.
Nem.
Annyiból lehet indokolt az észrevétele, hogy nem biztos, hogy itt az olyan furcsa dolog, hogy az Alföldön megjelenkül, és ilyen értelme nem biztos, hogy indokolt ezt devel fogalmazni.
De
vagy
nem is arra
de akkor sőttel sem lenne indokolt, csak ezt akarom
pontosan,
mondani.
Pontosan. Na de mondok egy
hogy példát. A németből jön, azt szerintem tényszerűen nem igaz.
Hát,
sok Laci, nyelvben hát, megvan ugyanez, de...
Hát, de hadd mondjak egy példát.
Igen.
Hát Gárdonyi Gézától olvastunk néhány remek novellát, de Jókainak is vannak kiváló novellái. Hát mi baj van ezzel?
És ez nem azt jelenti, hogy ez váratlan, vagy hogy Jókaiból ezt nem néznénk ki?
Picit talán ez van benne.
Hát
nem az, hogy nem néznénk ki, hanem hogy te nem fogsz arra gondolni magadtól.
Igen, igen, igen.
Ki akarlak egy kicsit zökkenteni, nyisd ki a szemed.
Igen, de abban igaza van a hallgató, hogy időjárás jelentésben ez nem illik annyira bele, hogy azért vedd már észre, hogy még az
hát,
azért, tehát hogy...
Hát de hogy játszik, most akkor tekintsünk, nézzük meg Jókait, nézzük meg az Alföldet. Hát,
jó, igazából ha úgy fogalmaznál meg például az időjárás jelentés, hogy de még az Alföldön is megélénkül a délést.
Az más.
De ez körülbelül ugyanazt jelenteni, és furcsa lenne, mert igen. Akkor fölkapnánk a fejünket, hogy na hát miért pont ne az Alföldön ne fújj, amikor
van,
ott a nagy
van,
lapos síkság.
És ha azt mondanám, hogy Gárdonyi novellái jók, de még a Jókainak is vannak jó novellái, az igazságtalan volna, mert azt jelenti, hogy eddig azt hittük, hogy a Jókainak nincsenek.
Igen, én azt hittem, hogy ezt érzik ki a hallgatónk, és ezt kifogásolja, azt mondod, hogy nem. Most, hogy ránézek tulajdonképpen tényleg, mert ha ő a sőt szót itt indokoltnak találná, akkor nem a tartalmával van problémája,
igen.
Hanem tényleg a de issel. Én ezzel nem értek egyet.
Nem.
A sőt is nagyon kitűnő szó egyébként,
igen,
és nyugodtan lehet azt is használni.
Kérem, mindenki de... használja a sőt, szót minél többen.
Jó. Oké, okay. Szakál Péter hallgatónk, lelkes hallgatójuk vagyok, és egy kérdésem volna, ruha mérete kapcsán két kérdés kínálkozik, milyen a mérete, mekkora a mérete? Mindkét verziót hallottam élőbeszédben, és igazság szerint mind a kettővel van bajom. Önök okay. Szerint melyik lett a helyes? Azért szokatlan, mert általában valamelyikkel szokott bajuk lenni
a
hallgatóknak.
De neki
mind a
kettő. Nehéz az élet, Laci, hát mit csináljunk? Ahova néz, bajok vannak.
Nem irigylem a hallgatónkat.
Még volna olyan is, hogy mi a mérete.
Tényleg.
Egyébként. Még olyan
tényleg,
is.
Tényleg, mi a mérete.
Igen.
Ez...
Igen. Hát jó, miről van szó? Ugye a mi a mérete, hát az rendben van, ahogy nem kell mit mondani, mi a mérete, hát 28 centi. A milyen a mérete, még az is elmegy, hát nem, milyen a hosszúsága ennek a filmnek, milyen a vastagsága ennek az anyagnak.
Persze.
Milyen az életkora a diákjaidnak, ugye?
Igen, igen, igen.
Igen. A mekkora a mérete, az egy érdekes átszövődés, ugye, vagy hogy is kell mondani, kontamináció, nem tudom, hogy mi a helyes. Tehát, hogy tulajdonképpen a méret az ugye egy mekkoraság, és ezért már
igen,
a kérdőszóban...
Igen, hát lehet, hogy ha az idegen szavakat keressük, még akár pleonazmusnak is mondhatnánk, tehát, hogy már a méretben benne van a méret, és a mekkora az meg azt jelenti, hogy milyen méretű. Tehát
kétszer
mondja ugyanazt, de... Igen, igen, de ennek ellenére én lehet, hogy magam is mondanám ezt, hogy mekkora a mérete.
Igen, igen.
Ugye, mert ez olyan, mintha azt kérdeznénk, hogy milyen vastag a vastagsága, vagy valami hasonló.
Igen, 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 igen. Igen, hány éves a hallgatóid életkora? Ezt már
azt
nem
már nem mondanánk.
Igen,
igen,
igen. De kétségtelen...
Vékony. Vékony jégen megyünk itt, mert hogy a mekkora mérete nekem még teljesen jól elfogadható.
Igen, igen. Jó lehet, nem logikailag tudom. Persze kifogásolható, de hát ez olyan, mintha a matematikába a zárójel elé oda teszem, hogy mínusz, és aztán a zárójelen belül is elkezdenék újabb mínuszokat tenni, csak azért, hogy emlékeztessem a használót, hogy mínuszba vagyunk. Ugye, és ez hiba volna a matematikában, de a nyelv nem ilyen. Igen. Mekkora a mérete? Hát bizony. Igen. Nyugodjon
azt,
bele.
Azt nem értem, hogy hogy mind a kettővel van baja. Hát akkor javasoljuk neki azt, hogy mi a mérete. Hát, igen, ha azzal nincs baja.
Igen. Jó. Vagy esetleg azt mondhatja csak, hogy mérete. Mekkora? Vagy mekkora? Nagyon jó. Igen. Köszönjük.
Jó. Brigi kérdezi tőlünk, az elmúlt évben ismerőseim rendszeresen használják az az volt a mondás, illetve az a mondás fordulatot, melynek értelmén, illetve nyelvtani helyességén állandóan tűnődöm, de nekem valahogy nem tetszik, mit gondolnak róla, Brigit se irigylem, hogy ilyeneken kell tűnődnie és tipródnia. Ez egy divat.
Igen, egyszerű divat.
És igen, mit gondolunk róla? Én semmi rosszat nem gondolok róla egyébként. Egy tréfás, igen, megfogalmazás ahelyett, hogy azt mondták, az, igen, lett mondva.
Igen, ugye, igen.
Megpróbálják itt is elkerülni, igen, a személytelen, igen, kifejezést. Ez is benne van talán. Az, igen, a mondás, tudod, mi jut nekem eszembe róla? Szintén hasonló divat, konstatálom, és semmi bajom nincs vele, de meg kell állapítani, hogy ez is egy divat. Amikor azt mondják, hogy erről vagy arról van szó, erről vagy arról beszélünk, ehelyett azt mondják, hogy erről vagy arról beszélgetünk. Hát, igen, itt kérem szépen, egy hatalmas összegről beszélgetünk, mondják.
Igen, igen, igen. Bár lehet, hogy valóban beszélgetnek, de akkor is mondják, ha nem,
amikor beszélgetnek, nem beszélgetnek, hanem, igen, csak arról van szó. Igen. Ez is egy ilyen tréfás eltorzítás, vagy, nem, eredetileg tréfásnak volt számva, nem, és persze, ha valamit többször elsütnek, az nyilván már nem tud igazán tréfás lenni, de van olyan, hogy így megmarad.
Igen, igen,
mint,
igen,
az Anno Dazumál, meg az Anno Cedembál, meg az, ennek az összes verziója.
Jó, egy... igen, igen, meg a szuterén jogom.
Igen,
igen, igen. Jó, szüke valóban, pátriárkán, tehát Briginek igaza van, ez egy divatjelenség, és hát a nyelvben bizony divatjelenségek vannak. Igen, igen. Jó.
Gulyás Ferenc?
Gulyás Ferenc, na ez nyelvészet. Mondjam?
Mondjad, mondjad. Jó.
Találkoztam egy szóval, amelynél szerintem a szó dallamának jelentésváltoztató szerepe van. A dallam nem szakszerű, de értjük hát laikustól. Mindjárt
ki fog derülni, hogy igazából hangsúlyról van szó, és így nem dallamról.
Azt mondja, és most nem a gúnyos hangsúlyjal, saját ellentétükbe fordított szavakról van szó, mint amikor például a nagyon okos vagy kifejezés lehet úgy mondani, hogy az ellenkezőjét jelentse, nagyon okos vagy. Nem. Amiről beszélek, írja, az a valamennyi. És igaza van. Például, a közelben új játéktermet nyitottak, tele vadonatúj játékgépekkel, én is oda mentem, és valamennyit kipróbáltam. Ez, mint ő helyesen mondja, azt jelenti, hogy az összeset kipróbáltam. Ha a valamennyi szóban az első szótagot magasan ejtem, mondja ő, és utána az összes többit alacsonyan, akkor jelenti ezt a mondat. Jó, igaza van, csak hát a magas-alacsony itt inkább a hangsúlyos-hangsúlytalant jelenti.
Ami a magyarban egyébként a legtöbbször együtt jár azzal, igen, hogy valóban a hangsúlyos, igen, az magasabb is.
Igen, és tehát Gulyás Ferencnek jó a füle. Ha, folytatja, a valamennyi szóban alacsonyan tartott hangon ejtem ki, és a kipróbáltamban az első szótagot magasan, akkor a mondat azt jelenti, hogy csak néhányat. Mondom így is. Én is oda mentem, és valamennyit kipróbáltam. Ugye, ez valóban erről van szó, hogy a valamennyi, hogyha magára vonja a hangsúlyt, akkor azt jelenti, hogy az összes, ha nem vonja magára a hangsúlyt, akkor néhány.
Hát és itt derül ki az, hogy valójában nem a dallamról van szó, mert amikor ebben a sorrendben és ebben az értelemben mondjuk, akkor valójában valamennyinek nem kell alacsonyabbnak lennie, itt csak arról van szó, hogy a valamennyin is hangsúly van, meg a kipróbálón is hangsúly van. Tehát, igen, nem úgy van, hogy valamennyit kipróbáltam, ahol csak az első hangsúlyos, és normálisan ez magasabb is, mondom, valamennyit kipróbáltam. Lehet hallani, hogy esett a hang.
Igen, igen.
Amikor a valamennyi az nem ebben a szerepben van, nem azt jelenti, hogy minden, akkor valamennyit kipróbáltam. Igen. A, igen, kipróbáltam is főhangsúly, igen, valamennyin is főhangsúly van. A valamennyinek ilyenkor sokszor emelkedik egy kicsit a dallama,
igen,
de talán nem kell ebbe részletesen belemenni. A lényeg az, hogy ilyenkor hangsúly van mind a kettőn, és valóban jelentés különbség van. És a valamennyi ilyen értelemben tényleg kétértelmű.
Igen, igen, igen.
Na mondjuk el, hogy mi ez a pontos két értelem. Az egyik az ugyanolyan, mint a minden. És hangsúlyozásban is olyan, mint a minden. Tehát mindet kipróbáltam.
Hadd mondjam meg, igen, hogy az ő példája azon fordul meg, hogy a múltidő egyes szám első szemében, aki próbáltam, az kétértelmű, a magyar nem tudja megkülönböztetni a határozott és a határozatlan, vagy más néven a tárgyas és alanyi ragozást. Mert ha már te mit csináltál a játékteremben, bementél a játékterembe, ahol sok új gép volt, és valamennyit kipróbáltad, akkor az összeset. Illetve bementél, és valamennyit kipróbáltál.
Így van.
Igaz?
Így van, mert az utóbbi esetben a valamennyi nem az összeshez hasonlít, hanem a némelyikhez, vagy valami hasonló, van, határozatlan.
Így van, így van. Tehát az érdekes azért az, hogy amit ő mond, az egy nagyon-nagyon vékony kis átfedődési szelet a kettőnek a használata miatt, mert hát érted, én sok német szót megtanultam, és valamennyit tudom, illetve, és valamennyit tudok.
Igen.
És ez állandóan és állandóan mutatkozik, ez a különbség, kivéve a multidő egyes számos.
Jó, ettől még az igaz, hogy a valamennyi az kétértelmű, csak ugye állapítsuk meg, hogy abban az értelmében, hogy az összes, abban az értelemben ő egy határozott névszói szerkezetnek felel meg, most túl szakszerű voltam, nem tudom, hogy mondjam, de ő határozott,
igen,
és ha tárgyként működik, akkor tárgyasragozást kíván.
Azokat.
Ha pedig azt jelenti, hogy némelyik, akkor természetesen határozatlan,
igen,
a jelentése
mert
szerint
egyet,
is.
Egyet-egyet.
És olyankor alanyi ragozásban áll az ige, hogyha ő tárgyként működik. Nem tudom, ez a hallgatóknak lehet, hogy túl gyors volt, de most már több példát is mondtunk rá, tehát
talán
érthető. Tehát igaza van a hallgatónknak abban, hogy a valamennyi az kétértelmű. Tulajdonképpen véletlen, hogy, vagy valamennyire véletlen az, hogy ezt az összes jelentést is hordozza.
Igen, igen.
Mert
igen.
A vala az ugye olyasmi, mint a bár.
Igen, igen, igen.
De
furcsa.
Igen, igen. A bármennyi például nem jelenti azt, hogy az összes. Csak azt, hogy
a régiességben még ilyet mondanak, nem, hogy belépett a terembe, és valaki ott volt, azzal mind kezet rázott. És ez is egy kicsit olyan, nem, hogy hát mindenki, aki ott volt.
Hát igen, ezzel is összefügg.
Csak ott igen. Köszönjük szépen. A magyarban azonban, hogy a kérdésére térjek, az intonációnak, tehát a dallamnak nincs jelentés megkülönböztető.
Hát legalábbis
szerepe.
Nem szavak jelentését különböztetni, meg mondatok jelentését,
igen. Tehát nem olyan, mint mondjuk a kínai, de a hangsúlynak igen.
Igen. És abban, hogy valamennyit kipróbáltam, az... A valamennyinek nem mélynek kell lennie, tehát nem magasságbeli különbség van, hanem általában ezzel a topik szerepet játszik. Hát néhányat kipróbáltam, ezt úgy hívjuk, hogy ilyenkor topik, és ezért van egy furcsa ilyen emelkedő intonáció, vagy dallama, de a lényeg nem ez, nem ebben különbözik a másik valamennyitől, hanem abban, hogy amikor azt mondjuk, hogy az összes, akkor az ige hangsúlytalan. Az összeset kipróbáltam. Mindet kipróbáltam.
Igen.
Valamennyit kipróbáltam. Jó. Bogád László kérdése. Ez sokszor volt már róla szó, én nem is vesztegetnék erre sok.
Hát egy divatjelenség, azt tudjuk csak mondani, hogy kérem.
Azt kérdezi, miért mondjuk mindig, hogy igazából, egyébként én is mondom.
Hát, mert divatos.
Divatos. Hát, és az ember az igazság, hogy még úgy is használja, hogy nem is veszi észre, annyira
igen.
Sokszor hallja.
Igen, igen, igen. Ha őt zavarja, vagy csúnyának tartja, persze ne használja. Igen. Losics Ernőné.
Ha jól hallottam a nevét, mert ez még akkor érkezett, amikor telefonon lehetett.
Aha.
Kérdéseket.
Hát reméljük, hogy ráismer a nevére.
Csak az éreztetni próbálom, hogy milyen régiek ezek a kérdések. Tehát állandóan hallja a harmadszorra, másodszorra félék helyett azt, hogy harmadjára, másodjára. Ilyet például a hírekben, hogy ma negyedjére állt meg a hármas metró. Neki a negyed, harmad, az tört számot jelent, és az, hogy negyedjére, az neki hát nem értelmes.
Én nem érzem ezt, én azt gondolom, hogy ugyanazt jelenti a harmadjára meg a negyedjére egy modorosság, mert egy régebbi irodalmias használat.
Nagyon gyakori volt a magyarban mindig, igen.
Hogy másodjára sikerült igen. Neki, persze. Tehát ez rendes, hagyományos magyarság. Hát kérem szépen, a beszélők néha fölkapnak régies szavakat, és akkor azokat elkezdik használni, divatjelenség.
Így van. Kecskés Márton. Azt mondjuk meg neki, hogy rajta kívül a bombasztikus már mindenkinek azt jelenti, hogy bomba jó vagy szuper, az egyházfi mindenkinek azt jelenti, hogy pap, és a törvénykezés mindenkinek azt jelenti, hogy törvényhozás. Vagy lehet-e még valaki, aki ma is a régi értelmüket használja ezeknek a szavaknak?
Én például, de...
A bombasztikus nem mondod nek, nem mond nekem, hogy a bombasztikus te a régi értelmében használod. Tehát ez a három szó, három teljesen különböző eset, ugye? Mert a bombasztikus az nagyon régóta használatos abban az értelemben, hogy feltűnést keltő... Ja, azt, hogy bomba jó, meg szuper, azt szerintem ma sem nagyon jelenti, hanem inkább az, hogy látványos ilyen
igen, jó,
petárdákkal
persze,
és mindenféle.
A legutolsó lemezük bombasztikus siker volt. Hallom a rádió.
Kirobbanó.
Én
igen.
Ezt nem használom.
Tényleg.
Bazik, Isten, bizony, nem
pedig
használom.
Ez nagyon régi, és ráadásul a többi európai nyelvben is teljesen elterjedt használata.
Sajnálom. Én még
Mr. Bombastic, ugye?
Én az eredetit használom. A bombasztikus, ugye bombaszt az gyapott, azt jelenti, gyapott bála, ez az eredeti jelentése. Ugye perzsául pembe az a gyapotnak a neve, és innen van ez a szó.
Egyébként most, a pamut egy másik, a török úton ugyanebből van a pamut is.
Meg a pamuk is régiesebb magyarban. Na most a bombasztik, angolul még bombasztik, az igenis azt jelenti, hogy kivattázott, tehát üresen semmit mondó. Az ő beszéde, his speech was bombastic, az azt
szerintem
jelenti,
Ádám,
hogy
már
semmit mondó dolgokkal töltötte tele a beszédét. Ne haragudjál.
Szerintem ezért már Angliában is konzervatívnak néz. Szerintem ugyanez a jelentés változás az angolban is végbe ment, ami a magyarban. Tehát ez az idősebb emberek beszédében tegyük hozzá.
Idősek beszélnek helyesen, Laci, és a nyelv állandóan romlik, ezt szeretném leszögezni.
Jó, ettől teljesen eltérő eset az egyházfi, ami tényszerűen nem jelent papot,
igen,
és
igen.
Ott én is azt mondom, hogy tévedés egyházfinak hívni a papot, és nem is hallom, hogy ez terjedőben lenne, vagy hogy egy jelentésváltozás következne be.
Egyszer-egyszer valaki úgy próbálja színesíteni a szókincsét.
Amikor én azt mondom, hogy téves vagy hibás, ugye azt mindig úgy kell érteni, mert ugye mindig hát hogy mondjam, ledorongoljuk a hallgatóinkat, hogy ne mondják azt, hogy hibás arra, amit mások másképp mondanak,
igen.
Mert az csak egy másik nyelvváltozat, vagy az csak egy újabb változat, de én, amikor én azt mondom, hogy hibás, akkor azt úgy értem, hogy nem figyelhető meg szerintem ilyen nyelvi változás, tehát nem igaz az, nem hiszem el azt, hogy 5-10 év múlva, vagy 100 év múlva a pap helyett azt fogják mondani, egy házfi. Ez nem egy igazi megfigyelhető tendencia, igen. Hanem tényleg néhány értem. Esetleges tévedés.
Tehát azt senki sem mondja, hogy az egyik fiam egy házfi.
Hát nem.
Ha a fiat pap, ugye?
Természetesen igen.
Mert az egyházfi az a sekrestéssel ad, vagy hát szóval egyáltalán aki segít a templomban, bármilyen vallásban vagyunk. De néha hallom, hát úgy megpróbálnak, tudod, mint az alpesi valuta, meg ezek, mikor megpróbálják úgy színesíteni a beszédet, mikor megérkeztünk a templomot, zárva találtuk, és mondták, hogy a pap mindjárt jön, és amikor az egyházfi aztán megérkezett, de. Tehát úgy érzi, hogy akkor használjunk többféle szót. Hát, kicsit szánalmas.
Meg ez az a fajta, igen, amikor ráadásul régiesebb fajta szavakat szeretnek használni,
igen,
amikor
igen.
A választás helyett voksolást mondanak,
igen,
például
pontosan,
csak azért színesítsük a nyelvünket.
Jó, de hát, voksolással nincs baj.
De az legalább azt jelenti.
Azt
igen.
Tényleg azt jelenti.
Igen, na most a harmadik az egy teljesen más eset, az előző kettőtől is eltér, hogy szerinte a törvénykezést ma már mindenki törvényhozásként használja, kivéve őt magát, Kecskés Mártont. Én ezt nem tapasztalom, de ráadásul nem is tartom akkora nagy tévedésnek, megmondom őszintén.
Tehát a törvénykezés ő szerinte az, ami a bíróságon történik,
igen,
és nem
igen.
Az, ami a parlamentben történik.
Igen, igen. Tehát a parlament, az nyilvánvaló, hogy a parlamentben törvényhozás történik,
igen.
De én szerintem létezik a magyarban, és történetileg is létezik, és jogfolytonos a törvénykezés ugyanebben az értelemben.
A parlamenti értelemben.
Igen, szerintem ez egy létező változat, tehát én nem érzem ezt egy tárgyi tévedésnek, ha valaki a törvény alkotást is törvénykezésnek hívja.
Uh-huh.
De lehet, hogy tévedek itt, lehet, hogy majd jogászok fölhívnak minket, vagy bocsánat, azt már nem tudnak. Írnak nekünk a Facebook oldalon.
Én készséggel elfogadom, hogy a jogi szaknyelvben hiba volna ezeket összekeverni. Hát természetesen érted, ugyanúgy, mint a reuma meg a köszvény, hát az nem ugyanaz, de hát bizony a mindennapi életben. Lehet, hogy erről van szó. Én se igazán érzem törvényhozás, azt sosem mondanám a bíróságra.
Az biztos. Hát az egyértelmű, hogy ami a parlamentben folyik, az alkotás, az törvényhozás.
Én a törvénykezés szót nem használom, és ami a bíróságon folyik, azt én ítélkezésnek nevezném. Tehát azt mondanám, hogy nyáron nincs ítélkezés, zárva van a
vagy ha nagyon szakszerűek akarunk lenni, akkor ez a törvény alkalmazás történik.
Igen.
De a törvénykezés nekem egy picit egyébként régies, és én simán el tudom képzelni, hogy amikor a király törvénykezik, akkor bizony aláírja a rendelet, akkor ő törvényt hoz.
Aha.
És ebben a történeti kontextusban inkább a törvényhozáshoz hasonló, de érdekes. Majd a kis szakember az megmondja nekünk.
Érdekes.
Ádám, egy kérdésre talán még van időnk. Nagyon egyszerű. Megint olyan szótörténeti kérdés, amit meg lehet egyszerűen nézni. Azt kérdezi Kusiczky András, mindenkinek van hónalja, de hol az a hón, aminek az alja a hónaj, kérdezi. Hát teljesen jogos a kérdés, mert olyan szó nincs, hogy hón a magyar
nincs.
Nyelven, de mondjuk azt, hogy már nincs.
Igen. Vál ízület, ez volt az eredeti.
Ez a kikövetkeztetett jelentés, de nem létezett a magyar írás, tehát nincs nyoma az magyar írásbeliségben.
De a rokon nyelvekben?
A rokon nyelvekben megtalálható, igen. Valószínűleg az ősi uráli nyelvben, ha létezett ilyen, ott valami kuna-szerűnek hangzott. Ugye a szó elején a K, hogyha mély hangrendű magánhangzó követi, az rendszeresen H-vá változott a magyarban, ez teljesen szabályos. Csak az az érdekes, hogy a rokon nyelvekben is, amennyire én utána néztem, ott sem maradt fönn igazán önmagában, mint vál ízület. Ezért van az, hogy csak sejtjük, hogy vál ízületet jelentetett, mert a rokon nyelvekben is hozzá szoktak tenni valamilyen alja, meg ilyesmi értelmű szót.
Tehát és finnben, észtben, vogulban.
Most pontosan nem tudom, melyik rokon nyelvekben létezik, de vagy 4-5 rokon nyelvben létezik ugyanez a szó, de ott is mindig utána rakják, hogy az alja, és ott is a hónalját jelenti ez így együtt.
Igen.
De kétségtelen, hogy léteznie kellett, hiszen nem, hogy mondjam, nem ugyanúgy hangzanak ezek a szavak a rokon nyelvekben, de az eleje, ez a kun, amiről azt gondoljuk, hogy kunan kellett, hogy legyen, az nyilván valami olyasmit jelentett, aminek az alja a hónaj, és ebből gondolják azt a történeti etimológiai szótár azt mondja, hogy válizületet kellett, hogy jelentsen. De amúgy a története teljesen világos, tényleg az alja,
igen.
És a hasonló nyelvekben is szintén az aljának hívják a hónalja. Tehát ez eléggé világos és tisztázott. Köszönjük szépen a figyelmet, ennyire volt időnk ma, de a jövő héten újra jelentkezünk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Viszont hallásra.